Az egyik, töröljék el az újrafutózott gumik forgalmi adóját. Egyöntetű vélemény, ad egy, nevetséges részletkérdés. Ad kettő, ha ebben engedünk, 100 ilyen igénnyel találjuk szembe magunkat. A másik, hogy a világbanki hitelekből finanszírozott beruházások forgalmi adóját vissza lehessen igényelni. Ez már lényeges és meggondolandó kérdés. Külföldön a fejlesztéseket mindenütt adókedvezménnyel ösztönzik. Ha ez nálunk is bizonyíthatóan szolgálná a szerkezet átalakítást, akkor érdemes vállalni akár a költségvetési hiány átmeneti emelkedését is. Hiszen a bevételek növekedése csak is a gazdaság élénkülésétől várható. A bizottság végül is azt a javaslatot terjeszti a parlament elé, hogy a jövő évtől mindenfajta szerkezetátalakító műszaki fejlesztési beruházás forgalmi adóját visszaigényelhessék, de ennek forrását ne az egyéb adóterhek növelésében, hanem a költségvetési kiadások radikális csökkentésében keresse meg a pénzügyi kormányzat. A bizottsági ülés másik témáját Csongrádi Csaba képviselő javaslata alapján tűzték napirendre. Nevezetesen arról van szó, hogy a Paksi atomerőmű 1000 megawattos új blokkjának indítása 1995-ről bizonytalan időre eltolódik. Az országban viszont 1993-tól várhatóan energiainség jelei mutatkoznak majd. Ezért érdemes lenne körültekintően ismét foglalkozni a Bükk-Kábrányi erőmű építésének gondolatával. Ennek terveit a 70-es évek elején már kimunkálták, de a bicskei hőerőmű építése miatt elvetették. A bizottság azzal a kikötéssel terjeszti a parlament elé, hogy ne önmagában egy újabb erőmű építéséről kelljen majd dönteni, hanem a készülő beruházási javaslat vegyen figyelembe minden környezeti és gazdaságossági szempontot, és szervesen illeszkedjen egy újonnan kimunkált iparpolitikai koncepcióba.
Mint ember kétségtelenül karizmatikus lény volt, hiszen Buharin iránt nem csak az értelmiségiek rajongtak, hanem a szinte írástudatlan vörös katonák, az egyszerű munkások, elméleti ember volt. A legegyszerűbb kérdést az íróasztal mellől közelítette meg, és olykor teli találatai voltak az elméletei, hiszen például 1928-ban világosan látta előre, hogy az erőltetett kolhozosítás, a durva iparpolitika, az emberek százainak, ezreinek, millióinak a kitelepítése hová vezeti majd a Szovjetuniót.
Mennyire volt nehéz dolgozni a Szovjetunióban?
Mikor először kimentem Buharin ügyben a Szovjetunióba, hát lehetetlen volt Buharin kéziratokat föllelni archívumokba. Idén nyáron rengeteg ismeretlen Buharin dokumentumot és levelet láttam. Föl kellett keresni barátainak a leszármazottait, hát Sztálin kiirtotta a barátait. Az egyik például 90 éves, egy ideig Buharin titkára volt is, később elárulta, egy 6 órás drámai beszélgetésem volt vele, a mai napig is védi az akkori saját álláspontját, és bizonyos mértékig a népellenségének tekinti Buharin. Hát Buharin nevét annak idején nagyanyámtól hallottam először, és jó okkal mondta el Buharin nevét, hiszen a gulág, a sztálini munkatáborok világában 2 évig együtt raboskodott Buharin utolsó feleségével. Emberileg is rendkívül rokonszenves nekem, és ez bizonyos fokig hátrán is volt a könyv megírása közben. Nagyon kézbe kellett tartanom magam, nagyon fegyelmeztem magam, hogy objektív legyek.
Mi van ennek a hírnek a hátterében?
Azt hiszem a hír hátterében az van, hogy a két ország közötti turizmus fejlesztése és általában az emberi kapcsolatok fejlesztése az mind a két ország, mind a két nép érdeke, és hát amint megérnek a feltételek arra, hogy ennek bizonyos akadályait meg lehessen szüntetni, akkor én gondolom ebben mindig lépni kell, most tulajdonképpen erről van szó.
De turizmus pénz nélkül? Hát ez nagyon furcsán hangzik.
Valószínű, hogy ezzel azok fognak élni, akiknek rokonuk, ismerősük van, akik tényleg a tartózkodási költségeket ott fedezni fogják.
Na most a dolognak van még egy pikáns része, nevezetesen az, hogy Jugoszláviából könnyedén lehet tovább menni, akár Olaszország felé, akár Ausztria felé. Tehát akkor tulajdonképpen felnyitottuk a sorompot, bármelyik irányba el lehet indulni a kötelező 3000 forintnyi valuta nélkül.
Hát úgy veszem észre, hogy erre nem csak a hatóságok jöttek rá, ugye erre nyilván az állampolgárok is tudják, de szeretném megemlíteni, hogy végső soron ez a lehetőség más határszakaszon is fönnállt eddig, ugyanakkor azonban a jogszabály vonatkozik, tehát végül is a jogszabályokat megsérti az, aki így jár el. De én azt hiszem, itt az állampolgárok lelkiismerete a döntő.
Rossz Károly nem most találkozott először a vezető pénzügyi szakemberrel, amerikai útja során már tárgyaltak egymással. Richard Erb, aki tegnap óta tartózkodik hazánkban, ma délután Németh Miklóssal, a Központi Bizottság gazdaságügyekért felelős titkárával is találkozott. Grósz Károly főként politikánkat érintő kérdésekről tájékoztatta vendégét, aki holnap újra a magyar gazdaságról tárgyal. Találkozik Marjai Józseffel, Meggyesi Péterrel és Nyers Rezsővel.
Az, hogy akkor tervgazdaság volt, és most piacgazdasághoz közelítünk, a vállalat életében milyen változásokat hozott?
Mindenekelőtt az, hogy a versenyfeltételekhez a vállalat kénytelen alkalmazkodni. Hadd mondjam azt, hogy a jelenlegi külkereskedelmi viszonyok között az országban talán éppen a külkereskedelmi területén folyik a legnagyobb verseny. A szabad partnerválasztás, együttműködés, a párhuzamos profilok kialakulása, stb. Azt eredményezte, hogy minden külkereskedelmi vállalat versenyeg az üzletért. Meg kell mondani, ezért egyféleképpen lehet versengeni. Ha jó szolgáltatást tudok nyújtani, és olcsón tudom ezt a szolgáltatást nyújtani a partneremnek, ebben az esetben a partnert itt tudom tartani. Ellenkező esetben biztos, hogy más partnert fog választani magának, és nem engem.
Mi kell ahhoz, hogy az elkövetkezendő 40 év hasonlóan sikeres legyen, mint az elmúlt 40?
Eddig, amennyire lehetett, közvetett módon, tőkével, egyéb módon próbáltunk a termelési szférába, a belkereskedelmi szférába is közvetlenül részt venni. Ezt még közvetlenebbé kell tenni. Azt hiszem, hogy az új társasági törvényen létrejövő részvénytársaságok, KFT-k, egyebek vonatkozásában a Fernion közvetlen érdekességet fog keresni a termelésbe való részvételbe és a belkereskedelmi való részvételbe.
Aligha találhatott volna alkalmasabb helyszínt a gyönyörű keszthelyi Festetics kastélynál első árverésének színhelyére, az Artunion. A barokk és a rokokó művészet mestermunkáinak közelsége igazi eleganciát kölcsönöz a vasárnap sorra kerülő akciónak. Ez az árverés egyedülálló a magyarországi műkereskedelem történetében. Most első ízben nyílik lehetőség ugyanis arra, hogy a forintáron leütött képeket valutáért is megvásárolhassák a külföldiek, s az így tulajdonukba került festményt ki is vihessék az országból. Természetesen nem arról van szó, hogy az Artunion kiárusítaná képzőművészetünk nemzeti kincseit. Épp ellenkezőleg. Csak emeli a magyar festők műveinek értékét az, ha külföldi magángyűjteményekbe kerülnek. S ha ezekből a magángyűjteményekből idővel újra árverésre bocsátják őket, akkor lassan-lassan már nem fehér hollóként tűnnek majd fel a világ nagy aukciós házaiban. Gondoljunk csak Kádár Béla és Seiber Hugó példájára. Őket ma már előkelő helyen jegyzik a nemzetközi műkereskedelemben. Talán ez a valutás árverés a magyar avantgárd többi művészét is hozzásegíti a határokon túli elismertséghez.
Órákon át állt a forgalom az Ötös úton Lajos Mizse előtt.
A kamion nem tudott megállni, látta a tükörbe, hogy fékez, nem mutatkozott fékhatás. Elkapta balra a kormány, szemből jött a másik kamion, és összeütköztek.
Amit biztosan tudni, a két kamionban hárman voltak, mindhárman megsérültek. A török vezető gyorsan kórházba került. A bolgár sofőr beszorult a vezető fülkébe. Több mint egy órás küzdelem árán sikerült őt kiszabadítani. Nem csak a mentők, a tűzoltók és a rendőrök segítkeztek ebben, hanem a civilek is. Daruval, erejükkel egyaránt. A baleset pontos körülményeit vizsgálják.
A föld legnagyobb szigetének térképén a legközelebbi nagyvárostól, Sydneytől is legalább két lépés Brisbane. A távolság érzékeltetése úgy gondolom fontos, hiszen a világkiállításra érkező ausztrálok is sok órát kénytelenek utazni, ha egy kontinensnyi ország harmadik legnagyobb városába, az Expo 88-szor igyekeznek. Szóval ez Brisbane, a kellemes klímájú tengerparti város hihetetlen dinamizmussal fejlődik. A felhőkarcolók között alig-alig egy-egy öreg épület. Most már vigyáznak rájuk, hiszen olyan kevés van belőlük. Hiába az idő. Bár itt a történelem csak évtizedekben mérhető. Ausztrália a 200. születésnapját ünnepli legalább egy esztendeig. És miközben a város forgatagát figyeltük, a hajóra gondoltunk. A lapos fenekű, lustajárású hajóra, amivel Cook kapitány érkezett, aki akkor még csak aboricsinekkel, vagyis benszülöttekkel találkozott. Ausztráliában program Brisbane-be a világkiállításra menni. Sőt, nem csak szórakoztató mulatság, hanem már-már nemzeti kötelesség. Megnézni a várost a városba. Nagy ám az öntudat. Vagyis mindenki az expóra igyekszik. A hídról már jól látni, a főbejáratnál természetesen a kenguruk, no és az egyenruhás lányok. A belépőjegy 25 dollár, ami sok pénz ott is. Legalább egy jó, egy nagyon jó ebéd ára. De ez nem tart vissza senkit. Jönnek a hatalmas országból mindenhonnan 100 000 szám. És ami meglepő, jönnek az öregek és a mozgássérültek is. De róluk majd még később. A világkiállítás területe nem nagyobb, mint a BMW. Végigjárás azonban több időt vesz igénybe. A pavilonokba ugyanis egyszerre, teljesen érthető okok miatt túl sok embert nem engednek be. Vagyis a nagy érdemű vár. Türelmesen, sorban állva vár. Gyanítom, hogy erre európai, főként magyar, csak a látnivalókért képtelen lenne. De nézzék, az ausztrál pavilon előtt mindenki legalább 3 órát toporog, és senki sem ideges. Egyébként ez nem csak a vásári látogatókra vonatkozik. Számomra az egyik csoda éppen ez. Mosolygósak és jókedvűek az emberek Ausztráliában. S vidám ez a kiállítás is. No meg tiszta, fantasztikusan tiszta. És nem sokára kameránk lencséje is az lesz. Technikai csodák egyébként nincsenek ezen a kiállításon. Bár egysínű, vezető nélküli vonat robog a fejünk fölött. Bár minden pavilon össze van kötve a másikkal, és a központtal, és az orvossal, és mindennel. Számítógéppel, telefonnal, telefaxsal. De hát ez itt nem csoda. Mint ahogyan az sem, hogy a mozgássérültekre, az idős, fájos lábú emberekre itt mindig és mindenhol gondolnak. Természetesen tolókocsit is lehet bérelni. És ha nincs kísérő, természetesen van, aki tolja is. Például abba a pavilonba, ahol számtalan monitor van, ahol, mint látják, elég a képernyő egy pontját megnyomni, és a néző már programot is választ. Lévén, hogy idegenforgalmi és szabadidő kiállításról van szó, meg hogy stílszerűek is legyünk, gyönyörködjünk egy kicsit mondjuk a kenguruk mozgásában. Ez itt már a japán pavilon, ízelítő a hologram technikából, no meg az ősi japán kultúrából. Amit ott, Ausztráliában figyelni, még ha a kontinens geológiai életkora legalább 2000 millió év is, meglehetősen furcsa volt. Hiszen hagyományokról, évezredes kultúráról az ausztrálok egyelőre még csak álmodozhatnak. Talán ezért is volt teli találat a magyar korona pontos másolatát elvinnünk a világkiállításra. Talán ezért is nevezhető nem csak fototechnikai bravúrnak az a Budapest látkép, amit a Hung Expo mint magyar látványosságot és csalogatót kiállított. Jelenlétünk szükségességéről egyébként voltak viták. Mondták, hogy túl messze van, túl sokba kerül, és így tovább. Sokféle érv hangzott el. Magam, egykori kollégám, Ipper Pál véleményét osztom.
Hogyha dollármilliókat fizettünk volna ki, akkor sem tarthattuk volna 6 hónapig a magyar zászlót 9 millió ember előtt, akik már itt meglátogatták. Hallom, hogy otthon sokaknak gondjuk van azzal, hogy ugyan miért veszünk részt ezen az expón, hiszen nem tudunk eladni semmit. Alapvető tévedés, ez nem egy kereskedelmi vásár, ez egy világkiállítás. A jelenlét, az, hogy a magyar népköztársaság jelen van Ausztráliában, megmutatja magát. Ráadásul nagyon kultúráltan. Ez a továbbiakban, ami kereskedelmi lehetőségeinket, gazdasági kapcsolat lehetőségeinket nagyon nagy mértékben elősegíti, és elősegíti azt is, hogy egyáltalán megismerjenek bennünket. Hát mikor és hogyan volna módunk Ausztráliában annyi embernek elmondani, hogy mi az a mai Magyarország? Hol van, mit csinál, hogy él?
Ez hát talán a legfontosabb indok annak, hogy a 6 hónapig nyitva tartó világkiállításon részt veszünk. De hát lévén, hogy az osztrákokkal együtt mi is kértük egy világkiállítás rendezési jogát, tanulni sem árt.
Egy világkiállítást szervező város komplett arculata meg tud változni, gazdasági fellendülést okoz, infrastruktúra fejlődik, stb. Ez a siker azonban nem egy biztosított siker. A Brisbane-i világkiállítás lényegében az első lesz a világkiállítások sorában, amely effektív haszonnal jár.
Vegyük csak a közvetlen, kiszámítható hasznot. Ugye mondtam, egy belépőjegy ára 25 dollár. A félidős eredmény? Több mint 9 millió látogató. Több mint 25 millió főétkezés csak a vásáron. És az odalátogatók átlagban több mint 1500 dollárt költöttek szállodára és egyebekre. Magamban már rögtön számolok is. Nekünk mekkora lesz a hasznunk?
Hát erről a Budapestről úgy beszélünk, mintha már eldöntött tény lenne. Először is decemberben lesz a döntés, ezt mindenféleképpen tudni kell. Utána föl kell állni a szervezeti feltételeknek, aminek szerintem az első lépése egy osztrák-magyar vegyes vállalat alapítása lesz. Én úgy érzem, hogy a speciális jellegnél fogva, tehát hogy két város, két eltérő társadalmi rendszerű ország közös szervezése, még talán komolyabb érdeklődés is mutatkozhat, mint az eddigi rendezvények iránt.
Talán egy dologtól kell óvakodni, nem ugyanilyen világkiállítást kell csinálnunk, hiszen másfajta mentalitás jellemző Európára.
Kevesebb Disneyland és komolyabb tartalom. Ezeket nagyon ki kell sakkozni.
És ki lehet sakkozni?
Biztos vagyok benne.
Úgy legyen. De maradjunk még a magyar pavilonban. A Hungár Hotels jóvoltából ugyanis a leendő turisták vagy üzletfelek nem csak a magyar ízekkel ismerkedhettek, hanem az étlapot böngészve arról is tudomást szerezhettek, hol van egyáltalán Magyarország. Sőt, hogy van Magyarország, ahol 10 millió 658 ezer ember él és dolgozik. No de vissza a kiállítás látványosságaihoz. Igaz, csak a búcsú erejéig. Ilyennek mutatta magát a város, a világkiállítás nekünk, és eddig majdnem annyi embernek, amennyien Magyarországon élünk.
Egy nagyon összetett, bonyolult korszakban élt Buharin, és bizony volt egy időszak 1924 és 1928 között, amikor Josif Sztálin egyik szövetségese volt. Sokat segített nekem Anna Mikhailovna Larina, Buharin utolsó felesége, aki le is írta számára az ő kezeírásával Buharin politikai végrendeletét. Ez csak csupán az egyik politikai végrendelete. Az igazi, a drámai, horderejű politikai végrendelete kétségtelenül az a védőbe beszéd, melyet 1938 márciusában a Buharin peren mondott el, és a néhány lépésnyire állva a sírtól, tehát a kivégző a osztag előtt szinte beszélve Buharin megvédte a saját nemzedéke becsületét, és bizonyos fokig egy hidat próbált építeni egy más, egy boldogabb jövő irányába. Azzal, hogy leírtam az utolsó sort, nem tekintem azt, hogy befejeztem volna Buharin életművének a kutatását. Most Buharin tanítványainak a sorsa érdekel. 1930-ban Buharin hosszan gyont, vezekelt, és úgymond letette a fegyvert Sztálin előtt. De tanítványai 1932-ben találkoztak egy illegális találkozón, és elhatározták, hogy akárhogyan alakul az életük, fölveszik a harcot, a küzdelmet a diktátor ellen. Hogyan sikerül Sztálinnak felmorzsolni a Buharin iskolát? Talán ez lesz a következő könyvemnek a témája.
Expo 88. Brisbane. A csendes óceán mellett tőlünk több mint 20 000 kilométerre, a mi fogalmaink szerint télen is nyárban. A világkiállítás. Nagy-nagy csillagrattával, sok-sok látványossággal. Szabad idő a technika korában, hirdetik szerte Ausztráliában és a világban. A belépés nem olyan csillagos, viszont az egysínű, vezető nélkül vonatról ülni ingyen. Nem úgy a helikopter, vagy épp a minirobot. A világkiállításon költséget és fáradtságot nem kímélve, Nepáltól Európa szinte valamennyi országáig mindenki képesen. Magyarország is.
Hogyha dollármilliókat fizettünk volna ki, akkor sem tarthattuk volna 6 hónapig a magyar zászlót 9 millió ember előtt.
A világkiállításról mintegy 10 percben későbbi kiadásunk van.
Senki nem magát szégyelje, hogy nem tudja, kicsoda ő. Magyar költő, akit a II. Világháború férfi fejjel taszított évekre külföldre, aztán hazajött, hogy évekre az Andrássy út 60 és Recsk fogja legyen. Magyar költő, aki 32 éve nem lépett szülőhazája földjére. Ma az Írószövetség elnöke Cseres Tibor szorított vele először kezet, Budapesten. Faludi György egy hónapra itthon. És vajon a legfontosabbak, a művek?
A helyzet ebben a pillanatban az, hogy mondjuk az a munka, amit csinálok 50 éve pontosan, 38-ban szerződtem az Új Időkkel, hogy egy világirodalmi antológiát csinálok, az most készen, itt van a kézirat, Halász Gyurkánál, és az jön pár hónap múlva. Na mostan, ami másról van szó, az egyelőre terv. Még ugye, a Vion az megjelent, de a Vion mindig előttem jelenik meg sajnos, és eltakar és elfed engem. És valószínűleg jönnek majd az összes verseim. Amikint voltam, addig merengetőztem az embereken, akiknek a szerezetét éreztem messziről is, ahogy most érzem. De szóval csak ennyi az egész. Nem, nagy szavak az embernek ilyenkor nem jutnak eszébe. Boldog vagyok, hogy itthon vagyok.
Fortuna az elmúlt héten a többséghez nem volt kegyes. Az 5 számból én legalábbis egyet sem találtam el. Abba is hagyom a lottózást, gondoltam, ám most újabb kísértésnek vagyok kitéve. Nyomják már az új lottót. 45 számból 6-ot kell majd x-elni, a 3-os már fizet.
Ezzel gyakorlatilag csak fölzárkózni tudunk most már Európához, sőt a világhoz, ahol a legtöbb helyen már kétféle játék legalább van a lottóban.
Ez azt jelenti, hogy akkor nálunk is marad a régi, az eredeti lottó, vagyis a 90-ből 5-öt.
Természetesen marad. Ez az új játék is egyelőre csak kísérletként kerül bevezetésre, október és december hónapokban.
Mi az oka ennek?
Értékesíteni lehetne minden héten, de a feldolgozása a jelenlegi játékok mellett gép nélkül nem megy.
Mennyibe kerül az új lottószelvény?
Egy darab szelvény 10 forintba kerül.
Lottószelvények után zálog cédulák. Az állami nyomdában nyomják ezeket is. Hónapról hónapra többet. A megrendelés évente már több, mint 1 millió darab.
Rég nem tapasztalt árubőség van a miskolci piacon. Minden bizonnyal ez annak köszönhető, hogy 3 hónapja megszervezték a nagybani piacot. Az árak egy-két kivételtől eltérően 20-30%-kal alacsonyabbak a tavalyinál. Jó hír a háziasszonyoknak, hogy megkezdődtek a kedvezményes akciók. Már kapható nagy tételben burgonya és hagyma, de ígérik, hogy lesz alma, káposzta és fokhagyma akció is.
Akcióról még szó sincs Szolnok megyében. Visszafogottságról és bizonytalanságról a felvásárlók részéről viszont annál inkább.
Ezért aztán, aki télire valót, burgonyát, hagymát akar vásárolni, a legjobban teszi, ha körbejárja a falvakat, s ott vásárol. A tárolási költségek nélkül cserélhetne gazdát az áru az úgynevezett akciós vásárokon. Az a tapasztalat, hogy az idén késik ezek indulása, a jövő hétre és október első felére ígérik a kereskedelmi vállalatok.
Jól felfogott érdekből frissebbek a kereskedők Baranyában, a megyeszékhelyen mindenképpen.
Pécsett a konzumáruház kirakatait falaszták be olcsó krumplival és hagymával. Mindkettőből 5-5 vagonnyit terveznek piacra dobni, egységesen 8 forintért. Veszik is, viszik is, egyetlen szépséghibája a dolognak, hogy krumpliból az elszállítható legkisebb tétel 25 kg. Kapható kevesebb, ide 200 méter a konkurenciánál, ott viszont 9-ért mérik az árut.
Hétfajta áru 7 forintért kapható a hetes vásáron a Balaton-Almádi Fórum bevásárlóközpontban. A vevők szerint mese szám ez a hetes, különösen ha hagymáról, almáról, répáról van szó. A ma kezdődött vásár legolcsóbb áruja az 5 forintos káposzta, és a legdrágább a szőlő is csak 16,50.
Ha túltermelés, akkor árkedvezmény. Kecskeméten kezdett akciót a Bács-Kiskun megyei zöldért. A helyszín 57 bolt és az utca. A hetes szám dominál a kilonkénti árnál. Az alma is ennyi lesz. Ha lesz. A nincsnek két oka van. Az egyik a sok eső miatt nem tudták szedni. A másik árvita a termelőkkel. Ami nem vitás, Budapestre is elér a héten a kecskeméti akció. Újpesten és Csepelen lesz kedvezményes télire való zöldség és gyümölcsvásár.
A pártértekezlet már a Nyitányban is jelezte megújulási szándékát, ügyrendjének megállapításakor ugyanis elvetette a pártbizottság javaslatát. Úgy döntött, hogy követi az egy héttel ezelőtti városi fórum új módszerét, azt, hogy a tisztségviselőket, az első titkát és a titkárokat a pártértekezlet közvetlenül választja meg. Ez a momentum bizonyság volt arra a súlyos zavarra, arra az éles véleménykülönbségre, amely a párt munkát irányító és a végrehajtó szervek között fennáll, végső soron jele volt a párt és a tömegek közötti távolságnak. Ez is indokolta a megyei pártértekezlet összehívását, mondta szóbeli kiegészítőjében Postás Sándor megyei első titkár, aki hangsúlyozta, hogy bizonyos, a közvéleményt élénken foglalkoztató ügyek tanulságait le kell vonni, a felelősségre vonást meg kell ejteni, ám ezek nem szoríthatják háttérbe a valós értékeket, a valódi problémákat. Felelősen indulatok, vádaskodások, személyeskedések nélkül kell tisztázni a tartalmi munka tennivalóit. A vitában felszólalók olykor szenvedélyes hangon mondták el véleményüket. Távirati stílusban a témakörökről, a kérdőjelekről, a javaslatokról. Alakuljon a leendő pártbizottság munkatestületté. A párttagság nem egységes, viszont a megélhetési nehézségek másfajta egységet kovácsolnak, innen már következik a kérdés, van-e ma Magyarországon munkásosztály? Más. Debrecen szellemi élete kóros jegyeket visel, a vezetés nem tudott megszabadulni értelmiség ellenes megnyilvánulásaitól, ugyanakkor kialakult a kegyencek rétege. Korszerűtlen, tette hozzá a felszólaló, a helyi szövetségi politika. Gazdasági élet. Az agrár ágazat vitathatatlanul fejlesztést vár, a mezőgazdaság nem eltartott, hanem teherviselő. És szóba került a nyugdíjasok, az ifjúság helyzete, a tanácsok, a szakszervezetek szerepe, a nyilvánosság kiterjesztése. Az egyik felszólaló történelmi léptékű megújulásról beszélt. A pártértekezlet munkájában részt vett és felszólalt Grósz Károly, a párt főtitkára, miniszterelnök. Ezekben a percekben zárt ülést tart a Hajdú-Mihari pártértekezlet.
Ritkán örül az ember úgy egy ezüstéremnek, mint most Güttler Károly esetében. Bár Mára Viradóra egyenesben már láthatták a 100 méteres mellúszás döntőjét, sőt a híradó előtti olimpiai műsorban is visszajátszottuk a felvételt, ezeket az utolsó métereket nem lehet megunni.
Nagyszerűen jön fel Güttler Karcis, pillanatilag a harmadik, negyedik helyen Morhaus is rákapcsol. 75-nél Güttler Karcis a harmadik helyen úszik, a túlszoldalon Schröder van vele nagy versenyben. Güttler azonban a második helyen, Volkov egyre jobban visszaesik, Güttler elől van Morhaussal együtt, a harmadik helyen, egyelőre még mindig Volkov, Morhaus, Güttler ott van, üzve Karcsi! Morhaus az első, Güttler a második, majdnem megnyerte. Az utolsó 5 méteren múlott.
Mennyi lehet ez az 1/100, egy centiméter, egy milliméter? Ugyancsak Mára Viradóra született meg az úszodában az első világcsúcs. A legnagyobb érdeklődéssel várt számban a 200 méteres férfi gyorsúszásban. És a bomba meglepetés nem a két nagyágyúnak, Krossznak és Biondinak, és nem is a nevető harmadiknak, kikiáltott lengyel Vojdatnak sikerült.
Biondi 1.19.62, 1.20.27 volt a világcsúcs részidő. Tehát jobb, mint a világcsúcs. Grossz egyelőre nem tud fölzárkózni, és már csak 25 méter van hátra. Armstrong és Biondi, és Armstrong teljesen együtt, Holmertz is. Első helyen Armstrongot látom, Holmertz a második. Még mindig Armstrong az első helyen, az ausztrál jön be elsőnek. Első Armstrong világcsúccsal. Ilyen meglepetés. Első Armstrong, második Holmertz, harmadik Biondi, és csak ötödik Grossz.
Ez volt az ausztrálok 100. olimpiai úszóérme. E nagyszerű teljesítmények után egy csodaszép látvány. A férfi műugrás koronázatlan királya, a többszörös olimpiai bajnok amerikai Luganis egyik ugrása. Ezt még nagyon magasra értékelték a pontozók, később a 9. ugrásnál a tarkóját beütötte az ugródeszkába, könnyebben megsérült és csak a harmadik legjobb teljesítménnyel jutott a döntőbe. Szerencse, hogy ide nem viszik magukkal a versenyzők a selejtezőkben szerzett pontszámot. És most más sportágakban elért magyar sikerekről. Záhonyi Attila bronzérmet szerzett a kisebb sportpuska 60 lövéses fekvőtesthelyzetű versenyszámában 701,9 körös teljesítménnyel. Ő a mai nap másik magyar érmese. Öttusában szenzációsan vívtak a magyarok. A 21 fordulóban 19 ellenfelet tudtak legyőzni a 12 órán keresztül tartó maratoni verseny során. Fábián, ahogy illik, megnyerte a számot. Ő volt az egyetlen, aki 1000 ponton felül tudott teljesíteni. Martinek 990 ponttal a második lett. Csak Mizsérnek nem sikerült igazán, pedig neki kellett volna a legjobban a sok pont. Összesen 847-et tudott megszerezni. Egyéniben Martinek az első. Előnye a francia Buzuval szemben 69 pont. Birkózásban eldőlt, hogy a magyarok közül Bódi küzdhet a bronzéremért. Két villanás mai mérkőzéséről.
3-0 arányban vezet Bódi Jenő. Ez az igazi Bódi, akit most lehet látni. Akciózik, sziporkázik, haigálja, mint egy böröndött bélt. Az igazi Bódi Jenő. Hogyha az a Vangelov elleni meccs nem az első párban kerül sorra. Azt hiszem, ebben a csoportban másképp alakulhattak volna a dolgok.
Másképp bizony. Ökölvívásban a mai napra is jutott egy fantasztikus kiütés. A mérkőzés vezető 8-at számol a Fülöp-szigeti Leopoldo Cantancióra a 60 kg-os súlycsoportban a szovjet Konstantin Ciov előző megrendítő erejű ütése nyomán. Menne előre a magához tért piros fejvédős Fülöp-szigeti, de egy újabb óriási ütés végleg elbúcsúztatja az olimpiától. 2 perc sem telt el az első menetből.